Szonták Szabolcs vagyok, ennek a gyülekezetnek az egyik beosztott lelkésze, és én kaptam ezt a lehetőséget, hogy ma szolgálhatok. Már egyszer szolgáltam, valakit már ismerősek, valakivel még nem találkoztam, ezért mutatkoztam be. 42. Zsoltár első verszakát énekeljük közösen. Jól ismert Zsoltár, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá
és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, Urunk, hogy a Zsoltárban együtt fejezhettük ki mi magunk is a vágyódást te feléd. Köszönjük neked, Urunk, hogy így kezdődhet el egyik formában ez az év, hogy ismét itt lehetünk, hallhatjuk a te tanításodat. És köszönjük neked, Úrunk, hogy ismét megszólítottál bennünket, és te vagy az, aki vágyat ébresztesz a szívünkben, hogy még jobban megismerjünk téged. És kérünk téged, Úrunk, hogy amikor ez a vágyódás megjelenik szívünkben, és cselekvésre sarkal bennünket, akkor te legyél az, aki hű pásztorként ott vagy velünk, és kész vagy arra, hogy ne csak a vágyódás legyen meg a szívünkben, hanem megadott számunkra azt is, hogy megértsük és befogadjuk a te ígédet, és meg is tudjuk azt cselekedni. Így kérünk téged, Urunk, hogy áld meg ezt a mai alkalmat is. Ámen. Az első korintusi levélből a 15. fejezet első 19 versét fogom olvasni. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Új évtől 6 alkalommal volt már lehetőségem házi csoportok keretén belül fiatalabbakkal és idősebbekkel találkozni, és ahogyan elhangzott itt az első szavak vagy mondatok egyikeként, hogy ez tulajdonképpen még az előző évnek a lezárása, de már ennek az évnek a kezdete, akarva akaratlanul, bár lehet, hogy a gyülekezeti életet ugyanúgy ott folytatjuk, ahogyan abba hagytuk, de mégis az embernek az élete, az egyházunknak az életében is megvan a lezárás, és valaminek a kezdése. Persze lehet érezni az ebből adódó sokszor problémát, hogy hát nagyon nehéz sterilen lezárni valamit, nagyon nehéz teljes mértékben új lapot nyitni, hiszen folyamatban élünk, sokszor ezek a folyamatok hatással vannak ránk. De mégis, akarva akaratlanul, az ember úgy érzi, hogy valami új kezdődik, 2014. január első hetében vagyunk, vagy második hetében, tehát még semmi nem úszott el ebben az évben, még mindent meg lehet rendesen csinálni, ugye majd a gyülekezeteknek lezárni az előző évet, új missziói terv, vagy ránézni arra, hogy akkor hogyan is vagyunk, tehát megvannak azok a feladatok, amit szem előtt kell tartani, már lehet hallani ezeket a hangokat, hogy na tulajdonképpen akkor hogyan lesznek a választások, mikor, ki majd mit csinálhat, és a többi, és a többi. És az szűrődött le bennem ezekkel a beszélgetéseken, csoportalkalmakon keresztül, hogy nagyon sok olyan jó cél van az embernek az életében, amit valóban, hogyha kortól függetlenül valaki elmond, akkor csupa olyan célt lehet hallani, ami, hadd mondjam azt, hogy nemes, jóra való, látszik, hogy az ember túlmutat önmagán, igyekszik a gyülekezetében szolgálni, igyekszik, hadd fogalmazzak így, jobb emberként élni, jobban odafigyelni önmagára, ugye is például az Eduvitál keretén belül ugye lehet ezt is hallani, hogy hogyan tudjuk az életünket még céltudatosabban élni, vagy még inkább úgy élni, mint akik a Szentlélek temploma vagyunk, és nagyon sok jó irányt lehet tapasztalni. És mégis hadd mondjam azt, hogy ebben a sok jó irányban mégis nagyon könnyedén el lehet veszni. Melyik a jobb? Melyik az, amelyik a sok irány közül, amelyikre még inkább oda kellene figyelni. Gyülekezetünk benne volt pár éve egy hosszú ideig tartó stratégiai tervezésben, tudom, hogy ez a szó nem mindenkinek kedves szó, de tervezési folyamatban, és ott is azt lehetett látni, hogy nagyon nehéz volt megtalálni, hogy a sok jó közül mi legyen az, ami mégis elsődlegesen fontos. És persze erre vannak vezetéstudományok, hogy hogyan kell kiválasztani, és a többi, és a többi. Ezzel csak azt szeretném nagyon röviden mondani, hogy a sok jó közül nehéz kiválasztani, hogy melyik a legjobb, melyik a legfontosabb, és azt lehet sokszor látni, hogy a sok jóban pedig elveszünk. Valahogy akarva akaratlanul, de elkanyarodunk attól a céltól, ami rendeltetésünk. És itt a felolvasott ige szakaszban azt lehet látni, persze lehetne korholni a korintusiakat, hogy hát milyen dolog ez, hogy a feltámadásban egyáltalán bármilyen módon is beleakadtak, és hát szegény Pál, hogy milyen alapvető dolgokkal kellett neki küszködnie. De hadd mondjam azt, hogy ha rossz módon is, de mégiscsak eltalálták azt, ami a hitünknek a lényege. És hitünknek a lényege nagyon röviden és tömören az pedig az, hogy életünk nem csupán erre az élet szakaszra vagy földi évtizedekre rendeltetett. A mi életünknek a célja és az értelme az az, hogy valóban Istennel az örök életben kiteljesüljön. Tehát az életünknek az íve ilyen szempontból minden tervezés közepette az kell, hogy benne legyen, hogy én Isten felé lépek közelebb, és ez számomra az örök életet jelenti. És ez az, ami meg kell, hogy határozza a legapróbbnak tűnő lépésemet is, a legapróbbnak tűnő döntést is, amikor gyülekezeti szinten, vagy a saját életünkben elgondolkodunk, hogy mi az, ami fontos, és mi az, amit rendbe kellene tenni ebben az évben, akkor hadd mondjam azt, hogy ezen az éven kell bejáratni ezt a gondolatot, vagy ezt a célkitűzést, hogy az örök élet dicsőségében ilyen szempontból ez hogyan illeszkedik bele. És ez az, ami segíthet bennünket arra nézve, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az, ami lényeges, mi az, ami fontos, mi az, amit semmi esetre sem hagyhatok el. És azt lehet látni, hogy Pál nagyon egyszerűen, és az első és az utolsó verset hagy olvassam fel, azt mondja a 15. fejezet első versében, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. 19. versben, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket a helyes irányokat, és tudom, hogy nagyon sok kérdést teszünk fel, hogy leszűrjük, hogy tényleg mi a fontos. Pál arra mutat rá korintusi gyülekezetnek, és hiszem, hogy nekünk is ezt kell követnünk, hogy eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, szorosan, nagyon szorosan ott kell maradnunk az evangélium üzenete mellett. Ezt nagyon sokféleképpen lehet megtenni, de legalapvetőbb módon úgy tudjuk megtenni, hogyha tanulmányozzuk azt, ha keressük Istent általa, jobban meg akarjuk ismerni Istent. Istent legjobban az evangéliumon keresztül lehet megismerni. Legjobban, hogy egy-egy feladatnak vagy célkitűzésnek helye van az életemben vagy a gyülekezetemben, azt ugyancsak az evangéliumon keresztül tudjuk próbára tenni. És úgy Pál, mintha ezt mondaná nagyon egyszerűen a gyülekezetnek, akik talán elindultak a filozofálgatás irányából, tulajdonképpen ez hogy is van, vagy hogy nincs ez a feltámadás, azt mondja Pál, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. Ilyen egyszerűen. És azt gondolom, hogy nagyon sok vitát megelőzhet ez, hogy ebből indulunk ki. És nem elrugaszkodottan csak a képzeleteinkre hagyatkozunk. És a másik, ami ugyancsak nagyon-nagyon fontos, nyilván vannak rövid és hosszú távú terveink, ugye már lehet tudni, hogy mi lesz a következő alkalmon, de aztán még majd kiderül, hogy mi lesz a folyamat ebben az évben. De nagyon fontos, hogy az Istennel való kapcsolatomat azt ezen a ne csupán azon tegyen próbára, hogy milyen jótékony hatással van ez az életemre, vagy a gyülekezeti életemre egy évre nézve, vagy öt évre nézve, hiszen általában ilyen tervek szoktak lenni, ugye közép- és hosszú távú tervek, hanem tudjam azt, és erre szorítsam magamat, hogy nekünk nem csak erre az életre nézve kell, hogy tervezzünk az Istennel, az Isten jelenlétével az életünkben. Hanem mindaz, amit felolvastam, és ezt érdemes még inkább otthon még egyszer nagyon-nagyon jól átgondolni, hogy Pál hogyan, milyen szépen logikusan vezeti le a halottak feltámadását, hogy valóban az életünk az Isten felé halad. És ezt a példát szoktuk ugye mondani, hogy a hívő embernek az élete az nem fogy, hanem telik. Abban az értelemben, hogy közelebb kerül Istenhez napról napra. Ez az állítás azonban csak akkor áll meg, hogyha az evangéliumból táplálkozunk. Az a forrása az életünknek. Különben minden módon, bármilyen szép eseményeknek is legyünk tanúi, vagy cselekedjünk meg, de nem Isten felé az örök életben. Az örök élet felé közeledünk. Tehát itt is lesznek tervezések, és ugye a hitvallásnak az elővétele, ezek mind azt gondolom, hogy az egyházunk számára is nagyon-nagyon fontos pillérpontok, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit hiszünk és mit vallunk, és ez az, ami alapja annak, hogy valóban az egyházunk megmaradjon az evangélium üzenete mellett, annak a továbbadása mellett, úgyhogy ezért imádkozzunk. Csendesedjünk el. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, Urunk, ezt az ige szakaszt, és köszönjük neked, Urunk, azokat az egyszerű, de nagyon határozott kijelentéseket, amik megjelennek a te örömüzenetedbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy te napról napra kész vagy arra, hogy az evangéliumon keresztül megmutass számunkra, hogy mi a te akaratod, mi az, ami neked kedves és neked tetsző. És te látod, Urunk, hogy sokszor ártatlannak tűnő módon, de olyan könnyedén el tudunk az örök élet beszédétől kanyarodni, és olyan könnyedén hát tudjuk adni az életünket, a terveinket, a tervezésünket mulandó céloknak. És olyan könnyedén elkezdünk mi magunk is ebben az életben reménykedni te benned a veled való kapcsolat kiteljesedésében. Imádkozunk azért, hogy a gyülekezeti rendünk szépen megvalósuljon. Imádkozunk azért, hogy lelkipásztor és presbitérium jól tudjanak együtt dolgozni. Imádkozunk jó missziós célokért, imádkozunk sokszor kiteljesedő diakóniai munkáért, sokszorulunk ezekben a munkálkodásokban pedig mégis akarva, akaratlanul, de eltérünk az örök élet beszédétől és a mulandó élet beszédéről, beszédével vagyunk tele. Kérünk téged, Urunk, hogy te adjál minden gyülekezet vezetőnek, lelkésznek és presbiternek olyan nyitott szívet, bölcsességet a te szent lelked által, hogy készek legyünk arra, hogy az örök életre tervezünk. Készek legyünk arra, hogy ha bár valami lehet, hogy kedvező jön elénk, de hogyha ez nem támasztja alá azt, hogy előrébb vigyünk egy közösséget, tanítványokká tegyünk másokat, akkor hadd tudjuk azt elengedni. Ne a saját céljainkat, hanem a te küldetésedre legyünk nyitottak. Így kérünk téged, Urunk, hogy tegyél most is hallóká bennünket, hogy a tanulmányon keresztül megértsük, hogy mi az a feladat, amit napról napra meg kell cselekednünk, és ez beillik a te örök életrendelésedvel. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak hangosan imádkozhatunk, nem csak saját magunkban mondhatunk el fohászt, hanem elmondhatjuk a te fiad által tanított imádságot is. Mi pedig ezért együtt felhangon így imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.